Köszöntjük az Index kibeszélő podcastjának hallgatóit. Beszélgetésünk apropója, hogy magyar idő szerint szerdán hajnalban lesz az első elnökjelölti vita az amerikai elnökválasztás résztvevői között, Donald Trump elnök és demokrata párti kihívója Joe Biden között. Vendégeink itt a stúdióban, ABC sorrendben Jeszenszky Zsolt, politikai hobbista és a Kalc Rádió műsorvezetője, és Latman Tamás, nemzetközi jogász, közéleti szereplő. Köszöntük benneteket!
Üdvözlöm én is a hallgatókat. Miért pont a Kalc FM-et emeltet ki egyébként? Mert ha már ott tartunk a Pesti TV-n, azért, hogy mondjam, prominensebben jelenek meg mostanában.
A formális válasz az, hogy ez volt a megbeszélésünk. Ja, hogy ezt mondod, de ha máshogy szeretnéd, akkor máshogy fogunk apostrofálni. Oké. Tehát szerda hajnalban mindenkit arra biztatunk, hogy magyar idő szerint 3 órakor kezdődik a vita, az Index percről percre tudósításban fogja ezt követni, mi itt leszünk az Index stúdiójában, fogunk ezzel foglalkozni, de ez egy bemelegítés ahhoz, hogy mégis mit vártok ettől. Az első kérdés nem is lehet más, hogy Trump és Biden, Trump vagy Biden, értitek ezt a kérdést úgy, ahogy akarjátok? Zsolt.
Kezdjem. Akkor többféleképpen is lehet érteni, hogy kinek drukkolunk. Én kerekperec meg fogom mondani, hogy Trumpnak. Gondolom azért hívtatok kettőnket, hogy Tamás pedig Bidennek, amiről majd biztos tudunk beszélgetni.
Majd kiderül.
De nyilván az is úgy is szólott a kérdés, hogy kinek van nagyobb esélye, nyilván az elnökválasztása, de az is arra is vonatkozhat, hogy a vitában mire számítunk, ki fog
úgy
jobban
van, ez
szerepelni.
Ez egy dupla fenekű bőrönd, így van.
Vagy egy tripla, kvadrupla fenekű. Én elmondtam, hogy én Trumpnak drukkolok, aztán a többi kérdés majd szerintem vegyük végig.
Tamás, drukkolsz valakinek?
Hát én inkább Bidennek drukkolok, ez valóban ez egy helytálló típ volt. Abban a szempontból nagyon érdekes lesz ez a vita. Nem az én poénom, de nagyon tetszik, úgyhogy ha szabad verebest idéznem, mostantól én mondtam. Az egyik ilyen amerikai late night show host mondta, hogy a Biden drukkerei úgy fogják nézni ezt az elnökjelölti vitát, mint amikor az ember az óvodás kisgyerekét az óvodai tánc előadáson, hogy ügyes vagy, még nem szúrtad el, még nem estél el, még ügyes vagy. Tehát nagyon érdekes vita lesz, az biztos. Trumpnak a debattőri képességei, amiket egyébként mutatott Clintonnal szemben is, azt gondolom, hogy egy kicsit neki nyitják meg a lehetőségeket ebben a vitában. De hát majd fogunk róla beszélni, hogy miért nagyon speciális, és maga Trumpnak is a megjelenés az amerikai politikában miért nyitott meg nagyon speciális új megoldási lehetőségeket és technikákat, úgyhogy meglátjuk, hogy ez a vita ez. Ez azt gondolom, hogy Trumpnak lehetőséget biztosít arra, hogy ledolgozzon abból a hátrányából, amit jelenleg mutatnak a számítások.
Ebből úgy látom, hogy Zsolt jobban hisz Trumpban, mint Tamás Bidenben. Hadd tegyem fel azt a kérdést, könnyebb dolga lesz a Trumpnak Bidennel, mint 2016-ban Hillary Clintonnal volt, akár a vitákban, akár az elnökválasztáson szerintetek?
Hát a józan ész alapján abszolút. Tehát nem, hogy könnyebb dolga, hanem gyakorlatilag érthetetlen, hogy miért is gondolja bárki, hogy Bidennek bármi esélye lenne. Ezzel szemben valóban a közvéleménykutatások, ha nem is meggyőző, de Biden előnyét mutatják. Azért ezt én egy, ahogy angolul mondják, ugye egy csipetnyi sóval kezelném ezeket a kutatásokat, mert olyan pollok is kijöttek, hogy a republikánus szavazóknak a 72%-a nem meri elárulni nyíltan, mások előtt vállalni a véleményét, mert hogy fél tart a különböző retorzióktól. Munkahely, meg általában ugye a mostani az úgynevezett woke map, tehát a szellemileg felvilágosult csőcselék, amelyik hol az utcán randalírozik, hol egyéb helyeken tettekben vagy verbálisan meglincseli azokat, akik nem értenek vele egyet. Ezektől egész egyszerűen félnek az emberek. Tehát Trump arra számít, vagy általában az egész republikánus oldal arra számít, hogy van egy nagyon jelentős csendes többség, akik egész egyszerűen most nem jelennek meg a kutatásokban, de el fognak menni, és be fogják húzni Trumpra az X-et. És ennek szerintem van realitása, látva azt, amit a demokraták, hát ha nem is ők művelik azt az őrületet, ami Amerikában zajlik, de megosztanak a vélemények abban, hogy asszisztálnak hozzá, vagy egész egyszerűen csak mondjuk pusztán csak eltűrik, és egészen a legutóbbi napokig nem szólaltak fel hangosan az utcai erőszakkal szemben. Most már megtették az elmúlt napokban, nyilván ők is látták a pollokat, hogy azért nem biztos, hogy ez nekik jó, hogy ez történik, de azért mondom, hogy tehát azt, hogyha azt nézzük, hogy az emberek józan esze független attól, hogy kedvelik-e személyesen a jelöltet vagy nem, az milyen irányba kellene, hogy húzzon, akkor nem lenne kérdés, hogy Trump győz.
Tamás?
Én azt gondolom, hogy alapvetően Trumpnak most jóval nehezebb dolga van, mint Clintonnal szemben. Ennek van egy nagyon egyszerű oka. Már nincs meg Trump esetében az a meglepetés faktor, ami 16-ban megvolt, amire a demokraták akkor láthatóan nem voltak jól felkészülve. Na most, ha a demokrata kampánystratégák megcsinálják a házi feladatukat, és hát saját érdekükben remélve megcsinálták, akkor ez a fajta meglepetés faktor már jóval gyengébb lesz. Föl tudják rá készíteni a vitapartnert. Ugyanakkor itt vannak olyanok pici aggályaim, hogy azért mindannyian emlékszünk, aki figyeltük annak idején, azért Bidennek a politikai vita teljesítménye már annak idején Sarah Palin-nel szemben sem volt különösebben meggyőző. Tehát Sarah Palin-nel kapcsolatban...
Pedig az jó régen volt.
Igen. Tehát ugye
2008-ban.
John McCain alelnök jelöltjéről beszélünk, aki úgy legendásan felkészületlen volt, debattőri képességekkel sem sokkal rendelkezett. Ehhez képest nagyon ügyesen föl tudták őt arra hozni, hogy X-re kihozta azt a vitát, miközben mindenki arra számított, hogy Joe Biden ott majd őt le fogja hengerelni. Tehát Bidennek alapvetően a vita képességei sem feltétlenül jók. Én muszáj megjegyezni, hogy én nagyon-nagyon régóta Biden politikai pályafutását követem, és minden egyes demokrata előválasztáson, amikor ő indult elnökként, akkor én nagyon drukkoltam neki, és van egy-két debattőri zsenialitása, ami nagyon ügyesen behúzta az én támogatásomat, ami mindig nagyon kevés volt, mert az én támogatásom egy dolog. Nem biztos, hogy ez általában elég lesz. És most ebből a szempontból vagyok egy kicsit, ahogy is mondjam, aggódom miatta. Egyrészt életkori, másrészt egyéb okok miatt most már nem az a kicsit sziporkázóbb emberke, mint régebben volt. És ugye az egy másik kérdés, amire utaltam az előbb is, hogy a Trump technikák a politikában, ezek még nyitott kérdések, és abban egyetértek Zsolttal, hogy valószínűleg van egy olyan tartalék, egy olyan szavazói tartalék, ami Trumpnak rendelkezésére áll. Ugye azt mondhatjuk, hogy a 16-os választást is alapvetően ez a fajta tartalék húzta be neki, azzal együtt, hogyha azt is muszáj rögzíteni, hogy azért a amerikai politika történeti mértékű vereséget szenvedett a szavazatszámokban. Tehát olyan soha nem volt korábban, hogy valaki több mint 3 millióval veszít a popular vote-on, tehát az
országos
szavazáson. Viszont ugye az elektoriban viszont nyert. Ez ugye az amerikai elnökválasztás sajátossága, és itt volt egy másik pont szerintem, ahol 2016-ban a demokrata kampánystratégák elszúrták a dolgot. Ezt azóta én nagyon sok helyen, nagyon sokszor elmondtam, hogy lehet Putyintól kezdve mindenkire kenni, meg választási csalást vizionálni, meg minden, de szerintem a demokrata párt kampánystratégái szúrták el 2016-ot, ilyen egyszerű. Hát majd most meglátjuk, hogy most is elszúrják-e.
Ezt egy nagyon picit azért árnyalnám ezt a képet, ezt a 3 milliót, ugyanis ebből a 3 millióból 4,5 millió Kalifornia volt. Tehát, hogyha Kalifornia szavazóit nem számoltuk volna, akkor 1,5 millióval Trump győzött volna. Na most nyilván akkor mondhatjuk, hogy de hát Kalifornia szavazóit is kell számolni, persze, de ez a választási rendszer sajátosság, és azt is tudjuk, hogy Kaliforniát ugye nem véletlenül hívják Kaliforniának az amerikai köznyelven, tehát ugye kommunista utópia kezd kialakulni Kaliforniában, a San Francisco az utcára szaró hajléktalanoktól egészen a megfizethetetlen albérletárakig Los Angelesben, tehát egészen Kalifornia elszakadt az Egyesült Államok valóságától nagyon sok szempontból, és egy olyan aránytalanság alakult ki, hogy konkrétan például a szenátori pozícióért két demokrata szenátor versengett legutóbb, nem volt republikánus induló, mert úgy érezte a republikánus párt, hogy teljesen értelmetlen ringbe szállni, az energiákat máshova kell koncentrálni. Mindemellett van 6,5 millió, nem is tudom pontosan, republikánus szavazó Kaliforniában, tehát azért vannak ők bőven, és szarul is érzik magukat, hogy kicsit el vannak anyátlanodva ebben a helyzetben.
A republikánus szavazók egy jelentős része Trump miatt is nagyon szarul érzi magát, nagyon régóta, tehát itt az érdemes rögzíteni.
Hát már nem. Tehát
most már azért, mert ő a jelölt.
Az úgynevezett Rhino-k, ugye a Republican in name only, tehát csak nevében republikánusok, akik mindenféle kompromisszumra, vagy ennél erősebb szavakat is lehet használni, hajlandóak a demokrata párti establishment irányába. Ezek egyre kevesebben vannak, és valójában ők marginalizálódnak. Tehát azt gondolták talán még 4 évvel ezelőtt is, hogy hát majd Trump marginalizálódni fog, és a párt egész egyszerűen kilöki magából. Ez egyáltalán nem történt meg, sőt mellé álltak olyan prominens szenátorok, mint Lindsey Graham, tehát akik nem azt mondom, hogy, hogy markánsan ellene voltak, tehát nem Mitt Romney kategória, de, de azért voltak fenntartásék. Hát beállt mögé hát a republikánus
személyes
párt.
Személyes jó barátja volt John McCainnek, akiről tudjuk, hogy nagyon utálta Trumpot, tehát ebben igazad van. Itt a kérdés igazából az, és erre most nyilván nem fogunk tudni választ adni, sőt lehet, hogy 4 éven belül sem fogunk tudni választ adni, hogy ez a republikánus pártnak, meg a párt elit egy részének a Trump mellé sodródása, ez mennyiben jelent tényleges ideológiai váltást, meg, meg hosszú távú elkötelezettséget, mennyire szól csak annak, hogy hát most Trump az elnök, tehát ő a főnöke a republikánus pártnak, de ugye mindig, és a hallgatóknak is szeretném elmondani, hogy, hogy ne próbáljuk meg egy-egybe azokat a politikai ideológiákat, meg kategóriákat alkalmazni az amerikai politikai pártokra, hogy majd látunk egyébként sokszor Magyarországon a sajtóban, hogy a republikánusok a jobbosok, meg a demokraták a balosok, és egy texasi demokratát valaki lebalosoz, akkor az keresztbe lövi a pisztolyával, tehát nem jó ötlet. Itt azért jóval komplexebbek ezek a politikai helyezkedések, meg azok a politikai pozíció csúszások is, amik megtörténhetnek. Ugye nagyon jó volt a példa, amit mondtál a két demokrata jelöltről, hát azt is érdemes példaként mondani, hogy amikor átment az Obama-féle egészségügyi csomag, volt olyan állam, ami tradicionálisan demokratákat választ a szenátusba, de úgy felháborodtak a helyiek az egészségügyi reformcsomag miatt. Mi az, hogy a szövetségi kormány el akarja venni az egészségügyet tőlünk, ez a miénk, hogy nem tudom, 30-valahány év után először republikánus szenátorokat választottak. Szóval az amerikai politikában nem annyira ezek az ideológiai vonalak fontosak, hanem, a, hanem az issue-k, a témák, és például 2016-ban Trump azzal tudta meglepni még a republikánus előválasztás többi résztvevőjét is, és amiért nekem személy szerint egyébként kifejezetten szimpatikus volt az elején, mert az elején a republikánus előválasztás során ő volt az egyetlen, aki egyértelműen és határozottan állást foglalt olyan gazdaságpolitikai elképzelések mellett, amikről én mondjuk kölyökként a 80-as évek elején Lee Iacocca-tól olvastam, ez a fajta protekcionista, de belül azért liberális gazdaságpolitika, laissez-faire gazdaságpolitika a határokon belül, ami egyszerű üzenet volt, és meg tudták érteni nagyon sokan a republikánus pártban is, és ezért tudta ő lényegében lemosni az ilyen össze-vissza hadováló
szintelen, többi. Szintelen, szaktalan jebbusokat.
Igen, pontosan, akik az establishmentben nagyon régóta benne voltak, nem csináltak
semmit. És az adócsökkentésen kívül semmilyen konkrétumot
így
nem
van,
nagyon
ugye
mondani.
Tradicionális...
Az meg amúgy is egy republikánus veszőparipa.
Igen. Attól aztán szexuális izgalomban senki nem jött a republikánus pártban, és akkor jött ez az űrge, akinek jó volt a sztoria, jó volt a karaktere, nagyon népszerű volt olyan társadalmi körökben, szavazói körökben, akiket már szerintem nem is mértek néha. Most őszintén szólva, tudsz nekem még egy olyan amerikai elnök jelöltet mondani, aki részt vett a pankrációban például, meg ilyenek?
Szóval... Az egyik leggeniálisabb megnyilván, amikor berohant és a Vince McMahon a liga igazgató főnökét tulajdonosát megborotválták a ringbe.
Szóval ez az, amikor egy politikai aktor úgy tud föltűnni, és úgy tud hirtelen egy jelentős mértékű támogatottságot szerezni magának, amivel szemben egyszerűen nincsen ellenszer. A demokraták tudtak, előállították Hillary Clinton-t, akit a demokrata párt fele is unt, a másik fele meg utált, tehát ezzel nagy csodát nem lehetett tenni.
Igen, nekem is az volt 2016-ban az érzésnek a vitákon már, hogy Trump annyira fölében ő ezeknek az embereknek, annyira egyformának tűnnek hozzá képest, hogy egyszerűen a...
Azért azt nem mondjuk, hogy fölé, más. Azért nem fölé, szerintem.
Hát nézd, uralta őket.
Uralta, a végeredményt tekintve azért csak fölébe kerül. Tehát csak legyőzte.
Föléjük kerekedett.
Föléjük kerekedett. Igen, ez a helyes kifejezés.
Én azt gondolom, hogy egyébként amit Tamás mondott az előbb, hogy akkor volt egy ilyen újdonság faktora. Ez most már valóban nincs, de látszik, hogy nem is volt érdemi republikánus kívó, tehát nem volt kérdés, hogy ő lesz a jelölt, még a demokratáknál azért nagyon áldász küzdelem zajlott, főleg Bernie Sanders és Joe Biden között, de még ott azért Elizabeth Warren is az elején még versenyben volt, tehát Trump egész egyszerűen tényleg a republikánus pártot maga mögé tudta állítani, és az újdonság faktorral szemben viszont most megvan egy nagyon-nagyon erős rajongás faktor. Tehát vannak ilyen nagyon jó mémek, és ezek egyébként ugyan mémek csak, de nagyon találóak, hogy a Joe Bidennek a nagy gyűlésén ilyen kör, ugye ott a szék, körülötte egy kör, hogy oda kell ülni, és másfél méterre a következő szék, és ott is ül valaki, és az ötödik székben már nem ül senki. A Trump meg ilyen több tízezres tömegeket mozgat meg, tehát iszonyatosan nagy a lelkesedés az irányába. Tehát igen, ahogy mondtad, hogy a Joe Bidennek úgy drukkolnak, hogy jaj, remélem még mindig nem rontotta el, csak nem rontotta még el a Trump iránt, meg van egy ilyen nagyon erős rajongás, ami részben abból ered, hogy ő beváltotta azokat az ígéreteket, amiket 2016-ban tett. Tehát ezt a jó értelemben, mert protekcionista a gazdaságpolitikát, a különböző gyártási kapacitásoknak a hazatelepítését, ezt ő megcsinálta. Az embereknek munkát adott, nem utolsó sorban ugye a feketéknek, akiknek a körében a munkanélküliség az történelmi alacsony szinten van, a latinoknál ugyanez a helyzet, és ugye ilyen felmérések is vannak, hogy a 2016-os 9%-kal szemben jelenleg ilyen 20-30% közötti a Trump támogatottsága a feketék körében. Tehát ez már önmagában egyébként elegendő lehet a győzelemhez. És még egy dologra reflektálnék, amit az előbb mondtál, ugye ez az ideológiai kérdések versus issuk. Ez tényleg igaz volt az amerikai politikában egészen a közelmúltig. Tehát nagyjából azt mondhatjuk, hogy nem volt teljesen mindegy, hogy republikánus vagy demokrata az elnök, de igazából olyan borzasztó nagy különbség azért nem volt közöttük. Ez mostanra megváltozott. Tehát a demokrata párt az oly mértékben balra tolódott, és annyira ideológia által vezérelt pártá vált, és annyira nem az issuk számítanak, nem a konkrétumok, nem a gazdaság, nem a munkanélküliség, hanem ilyen, hát hol zavaros, hol agresszív, politikailag korrekt elgondolások, hogy ez rengeteg embert taszít, én azt gondolom. Tehát nem, amikor a rasszizmust felnagyítják, felturbózzák, valótlan állításokat tesznek, és erre hivatkozva lángra lobbantják a fél országot, azért az nagyon sok tradicionálisan demokrata szavazó számára is azt mutatja, hogy nem biztos, hogy én bele akarok menni ebbe az utcába.
Igen, de a rasszizmus is egy issue. Tehát ez nem feltétlenül ideológia. Mert a republikánusoknál is az a mondás, alapvetően a rasszizmus az kuka. És én pont azt érzem egy kicsit, hogy a rasszizmus politikai homloktérbe emelése a demokraták esetében is egy ilyen kényszer. Tehát igazodnak hozzá, mert ott van az asztalon, ott van az utcán a téma. És amire utaltál az előbb, hogy láthatóan a demokraták párt sem egyértelmű, hogy tudja magát meghatározni. Ugye, amire utaltam, Texasban a demokrata párt nem mehet bele ebbe az issue-ba, így ebben a formában. Viszont utaltál valamire, amit azt mondtad, hogy áldász harc volt a demokrata elnök jelölt. Én megmondom őszintén, nem éreztem kifejezetten áldáznak. Sőt, én pont azt éreztem, Bernie Sanders, oké, ő amióta van, ő azóta áldázul, harcol mindig, mert
igen,
ő
minden, mindig, igen.
De igazából azt nem éreztem a demokrata párton belül, hogy most olyan baromira törekedtek volna a párt 40-es, 50-es csillogószemű potentátjai, hogy ők elnökjelöltek legyenek. És ez azért fura, mert azért általában lett volna tér nekik, hogy mozogjanak, viszont én pont azt éreztem, és itt simán lehet, hogy tévedek, de pont azért futott be igazából viszonylag komoly harc nélkül Biden, mert mindenki inkább félreállt az útjából, mert hogyha te mondjuk 50 éves potenciális demokrata párti elnök jelöltként veszítesz Trumppal szemben,
akkor többet nem nagyon lesz.
Akkor véged esélyed. Van a demokrata pártban, mert nem az a baj, hogy elnök jelölt voltál és elbuktál, mert olyan van. Az a baj, hogy te elnök jelölt voltál, és Donald Trumppal szembe buktál el, ami viszont kinyírja őket a demokrata politizálásban, tehát komolyan vehető ember soha nem leszel többet. Tehát én pont inkább azt éreztem, hogy Bidennek egy kicsit, jó, voltak, mondom, Bernie Sanders harcol, ahogy ő szokott, mert ő neki ez az issue-ja, de igazából mindenki úgy volt vele, hogy vigye el az öreg ezt a harcot. És ugye Bidennek a politikai sztoriához is ez hozzátartozik, hogy ő azért vállalja ezt be, mert ő ezzel tartozik az amerikaiaknak, mert ő 16-ban nem indult. És senki nem haragszik, hogy nem indult, ott volt ugye a fiának a halála, stb. De ő ezt úgy tudja eladni, és ez az ő sztoriának egy fontos eleme, hogy ő most a tartozását rója le a demokraták, és a nem demokrata párt, hanem a demokrata amerikai irányába, hogy ő most azt a kuplerájt, ami keletkezett, mert ő akkor nem tette oda magát, ezt ő most elpucolja. És ehhez a sztorihoz fér bele az is, amit egyébként korábban nem sűrűn láttunk, hogy azt mondja valaki, hogy ő garantáltan csak egy terminusra akar menni. Ami nem jellemző egyébként.
Hát ezt meglátjuk majd. Térjünk egy kicsit vissza a témákra, az issukra, amiket említettetek és kezdtetek is felhozni. Ugye az első elnökjelölti vitának előre meg vannak határozva a témái, 6 témában fognak a résztvevők 90 percen keresztül vitatkozni, és hát ezekben olyanok szerepelnek, mint amit említettetek már, ahogy Amerikában csúnya szóval mondják, a faj és az erőszak kérdése, ha úgy tetszik, a bőrszín és az erőszak kérdése a városainkban. Ugye a George Floyd halála óta ez uralta a nyárnak a politikai tematikáját Amerikában, és közben, hogy még egy témát kiemeljünk, ott van a koronavírus járvány, ami folyamatosan befolyásol mindent, onnantól kezdve, hogy hogy lehet a választást lebonyolítani. Ott vannak ezek a levélszavazatok, megbíznak benne emberek, nem bíznak meg benne. Az, hogy maga a járvány hogyan érinti embereknek a megélhetését, tehát a Trump elnökségről milyen mérleget tudnak vonni ennek fényében, hogy a következő hetekben ez hogy alakul. Ugye csak jelen állás szerint több mint 200 000 ember meghalt Amerikában a koronavírus szövődményeiben, és több mint 7 millióan fertőzöttek meg. Mit gondoltok ezekről a témákról? Mennyire lényegesek?
Hát nyilván elkerülhetetlen, tehát a koronavírus az most világszerte mindenkit érint, a magánemberként is mindenki ezzel szembesül. Ugye ez is olyan, hogy érdemes a számok mögé nézni egy kicsit, abból a 200 000 emberből, én nem vagyok jó ezekben a pontos statisztikákban, hogy mennyi volt New Yorkban, de hogy nagyjából annyi, mint az összes többiben együtt New York államban, amely államnak demokrata a kormányzója. Ezzel szemben mondjuk Floridában, ahol ugye Ron DeSantis republikánus kormányzó, ott töredéke volt a New York-i eseteknek, miközben a lélekszám az nagyjából hasonló, sőt, még Floridában volt az ugye, hogy amikor már elkezdődtek a nagyon erős korlátozások, ugye a lockdown, akkor Floridában még a tengerparton, ott a beachen hatalmas partikat rendeztek, tehát mindenki attól félt, hogy itt Floridában fog szabadulni, és óriási bajok lesznek. Ehhez képest New York, ha világszinten nézzük, akkor lakosság arányosan New York államban volt a legsúlyosabb a fertőzöttség, ahol ugye Cuomo, demokrata kormányzó van hatalmon. És egyébként az is fontos, hogy Amerikában ugye a szövetségi államoknak a hatásköre az nagyon erős, tehát mindenféle akár szociális, akár gazdasági kérdésekben ők döntenek, ők a meghatározóak, tehát egy csomó mindent nem lehet egészetlen az elnök számlájára írni. Persze az ellenfelei megpróbálják, ő meg nyilván a demokrata kormányzókratója, tehát ez egy politikai, hogy mondjam, politika természetéből adódik.
Igen, tehát Trump maga is ugye ellentmondásos volt ebben, nem támogatta a maszkviselést, bagatellizálni próbálta, hogy ez mennyire súlyos dolog, aztán később azt mondta a Bubblebird-nek, hogy azért próbálta bagatellizálni, mert nem akart pánikot kelteni. Tehát pont ebből a szempontból a felmérések szerint nincsenek túl jó véleménye róla az emberek.
Hát ezzel szemben ugye a ottani úgymond tiszti főorvos, ugye Anthony Fauci ugyanilyen ellentmondásokba keveredett, tehát ő is az egyik héten ezt mondta, a másik héten a szöges ellenkezőjét. Én szerintem, és ezzel most nem Trump ellentmondásait akarom védeni vagy bagatelizálni, mert nyilván ő hajlamos ezekre, hogy nagyot mond egyik irányba, aztán nagyot mond a másik irányba, de szerintem a világon ember nincs, aki a koronavírussal kapcsolatban olyan határozott kijelentést merne tenni, amit esetleg egy hét múlva az élet nem cáfol meg, vagy ő maga nem cáfol meg.
Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés lesz, hogy a politikusok vitáiba mennyire szerencsés behozni ilyen kvázi szakpolitikai kérdéseket. Mert ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon csúnyán vissza tud ütni, ahogy láttuk. Tehát éppen ezért mindenki egy kicsit ettől óvatos, tehát a szakpolitikai kérdések úgy jönnek be a politikai kommunikációba, amíg abból ilyen ütőkártyákat lehet kijátszani. Aztán utána nagyon vitába senki nem megy bele egyébként. Nyilván itt is most nagyon hosszasan lehetne arról vitatkozni, hogy Miami környékén, vagy egész Floridában a népsűrűség viszont sokkal gyengébb, mint New Yorkban, tehát akkor természetesen másképpen terjed a vírus, és akkor mi is marha jól itt bele tudnánk menni ilyen virológiai szakmai vitába, úgy csinálna, mintha értenénk hozzá. Ezt mi még meg is tehetjük, de mondjuk egy amerikai elnökjelölti vitán azért ők se vállalják be. Szóval ezek a témák mind arra valók, szerintem, és ez alapvetően mind a két jelöltnek a kampánystratégiáját segíteni fogja és szolgálja, mindenki fölmondhassa a kötelezőt a fölhozott témákban. Tehát én igazából még nagy vitákra sem számítok, megmondom őszintén. Mindenki azt a biztonsági dolgot fogja mondani, és azért, mert egyébként magának a hivatalban lévő elnöknek jellemzően egyébként az a szerencsésebb stratégia, hogyha egy kicsit defenzívában van. És mivel egy sokkal passzívabb, és a tanácsadói által is valószínűleg nem egy támadásra kondicionált vitapartnere van, ezért simán lehet, hogy olyan marha unalmas lesz ez a vita, mint a fene. Mindenki föl fogja mondani a kötelezőt, senki nem fog rámenni nagyon a másikra, mert igazából mind a két fél egy defenzív stratégiában van. Ugye Biden nem szeretné nagyon elszúrni, Trump pedig hivatalban lévő elnökként minek ugráljon.
Egyetértesz ezzel, Zsolt, hogy unalmas lehet a vita?
Azt azért Trump esetében én ezt a szót nehezen tudom elképzelni, hogy bármi is unalmas legyen vele kapcsolatban, de az valóban könnyen lehet, hogy mindketten az első vitában legalábbis az úgynevezett core base-hez, tehát az elkötelezett szavazóikhoz fognak szólni, őket kell megerősíteni abban, hogy igen, én vagyok a jelölted, jó helyen vagyok, én vagyok a jó jelölt, gyertek velem, és talán a második vitától kezdve várhatóak erőteljesebb konfrontációk, de azért az, hogy Trump már rögtön az elején, vagy rögtön az elsőben nem mondana egy-két ilyen bombót, azt kizártnak tartom.
Igen, bocsánat, kicsit korrigálni kell magam, amikor azt mondtam, hogy unalmas, akkor én ezt egy kicsit ilyen szakpolitikai szempontból unalmasnak. Látványos móka az lehet, hogy lesz, mert Trump ebben ugye már azt megbeszéltük, hogy ebben amúgy is erős, és nyilván be van készítve egy-két dolog nála a csőbe, vagy a tárba. Ha meg nincs bekészítve, akkor is csinál egyet magának, tehát ezzel nincs probléma. A kérdés tényleg az lesz, hogy ez mennyire fog pozitív hatással lecsapódni mondjuk a bizonytalan szavazóknál. Mert ugye az a probléma, hogy megint 16-ban ezek a dolgok Trumpnak egyrészt ültek, amik így random történtek, ami meg nem random történt, és mondjuk a demokratákat kiborította, például a grab them by the pussy kiszivárgott hangfelvétel.
Nem fordítjuk le magyarra.
Jó, nem. De a lényeg az, hogy ezek, amik normális körülmények között egy jelöltet gyengítettek volna, ezek Trumpot kifejezetten erősítették. És én akkor mondtam sok helyen, hogy az elnök esetében, az amerikai elnök esetében a golyóállóság az egy kifejezetten fontos dolog, és Trumpnak a legnagyobb ereje, hogy iszonyatosan golyóálló volt. Tehát lehet mondani ilyeneket, amitől kiborul az összes feminista, de az összes feminista úgyse szavazott volna Trumpra, úgyhogy nem tök mindegy.
Igen.
Most viszont ugye azt látjuk, hogy ezt a golyóállóságot is próbálják leküzdeni, vagy lebontani. Tehát például most mai hír, vagy tegnapi, már nem tudom mikor szivárgott ki, hogy összesen két év alatt, még 15-16-ban Donald Trump összesen fizetett $750 személyi jövedelemadót, ami ugye már az akkori elnök jelölti vitán is előjött, Hillary Clinton próbálta megpedzegetni, hogy hát valószínűleg Donald Trump azért nem hozza nyilvánosságra az adóbevallásait, mert nem is olyan gazdag, mint amennyire mondja magát. Hogyha ezt akkor erősebben tolták volna, lehet, hogy ártott volna a karakternek. Simán lehet, hogy most elő fogják venni a vitában is, rá fognak építeni valamit, meglátjuk.
Hát sok mindent próbáltak azért vele szemben, most nem olyan régen azt, hogy degradálóan beszélt a katonákról, mert ugye amúgy is hagyományosan neki egy erős terep, ugye a úgynevezett erőszakszervezetek, a rendőrség, katonaság, sőt egyre inkább Trump pártiak lesznek, és hát hogy itt majd esetleg ide bevinni egy ütést, ez sem sikerült, tehát láthatóan.
Hát nem még nem, működött. De hát viszonylag friss a sztori, meg ezt azt hiszem, hogy ezt már csak a választási eredményekben fogjuk ténylegesen látni. Szóval nem tudom, lehet, meglátjuk. Hát azért olyan még nem volt, hogy a New Yorki rendőrség egyértelműen állást foglaljon egy elnökjelölt mellett, tehát ez az egy erős fegyvertény. Hát meglátjuk.
Mi a véleményetek arról a választási témáról, amit úgy fogalmaztak meg, hogy a választás integritása, ugye ez a levélszavazáshoz kötődő dolog, tehát az, hogy a koronavírus járvány miatt válhatóan sokkal többen, akár 60-80 millió ember levélben szavazhat, ezzel kapcsolatban rengeteg kétség ébredett, ugye a postával, az amerikai posta szolgáltatással kapcsolatban is kétségek merültek fel. Itt az Index készített vágatlan anyagból szerkesztett videóriportot virginiai előszavazókról, akik között demokraták is voltak, akik azt mondták, hogy ők azt tartották biztosnak, hogy már eljöttek és leadták a szavazatokat, pedig a demokraták kevésbé szkeptikusak általában a levélszavazással kapcsolatban. Na most ez általános szinten azért kérdezem, mert ugye Amerika nem csak a világ legfontosabb országa, ha lehet mondani, hanem ugye egy olyan demokrácia, ami azt várja, hogy mindenki felnézze rá az egész világon, ő tanítja, hogy milyen minták vannak a demokratikus berendezkedésben. És akkor az egyik legelemibb kérdésben ilyen szintű viták folynak, hogy az elnök azt mondja állandóan, hogy ez egy csalás lesz, ez a demokraták csalni fognak, hogy nem ismeri esetleg azt el, hogyha őt hozzák ki vesztesnek, akkor szépen felhívja a Joe Biden-t a választás éjszakán, és gratulál neki. Nem gondolom, hogy egy ilyen dologra számítottunk volna, akár még csak 4 évvel ezelőtt is.
Hát a demokraták meg áll, azt mondják, hogy Putyin megbeavatkozik a választásba. Szóval ez megint egy olyan téma, ami mind a két jelöltnek jó. Mind a kettő tudja mondani azt, amit ő mond. Tehát Trump tolja ezt a levélszavazatokat el lehet csalni, bocsánat a kifejezésén, marhaságot, és ezt még lehet, még el is hiszi egyébként, a rajongóinak, meg a támogatóinak nagyon nagy része el is hiszi, hogy ez lehetséges, miközben egyébként azért ott is ugyanúgy, ahogy a, mondjuk a magyarországi levélszavazatok esetében megvannak a különböző garanciák, meg módszerek, meg egyebek, hogy ez ne történjen.
Csak ott találtak most konkrétan levélszavazatokat, amiket nem dolgoztak fel.
Konkrétan, és igen.
Történetesen pont ugye katonai szavazatokat, és ott tudjuk, hogy a republikánusok vállalatóan esélyesebbek. Tehát ott azért vannak jelek arra nézve, hogy ebben tényleg lehetnek anomáliák. Szerintem azért annak nagyobb realitása van, hogy a levélszavazatokat el lehet csalni, mint hogy Putyin beavatkozik az amerikai választásba. Tehát lehet, hogy egyik sztori sem teljesen kerek, de azért az oválishoz legalább az egyik hasonlít, a másik az teljes nonsens.
Na most, hogyha vannak ilyenek, ezeket azért lehet, hogy is mondjam, tehát vannak ilyen történetek, hogy ezek mennyire igazak, vagy valósak, ott azért már csúszunk abba az irányba, hogy nem minden esetben biztos, hogy ezt el kell hinni. A lényeg az, hogy szerintem azért vannak garanciák, amikkel az, hogy itt módszeres, nagymértékű csalás legyen elkövetve, azért kizárható. Hibák mindenhol vannak, azért ez nem Belarus, ahol, mit tudom én, a szavazatszámláló bizottság tagja az ablakon menekül a szavazócédulákkal, tehát nem erről van szó. Ez azért nem véletlen, hogy Trump témái között ez nagyon jelentősen ott van, mert azért maradjunk annyiba Trumpnak a kommunikációjában, a kommunikációja nem mellőzi a konteós elemeket időnként, és ezek nagyon jól működnek annál a szavazókörnél, szavazótábornál, aki az ő népszerűségét adja. De mondom, hogy ez alapvetően mind a két szereplő számára egy nagyon-nagyon jó téma. Én személy szerint kifejezetten kontraproduktívnak érzem a politikai vitákban az ilyen témákat, ahogy az ilyen választási csalásra való állandó hivatkozást még a magyar politikai térben sem vettem jó néven. Azért is mentem el például 19. októberében szavazott számlálónak én is, hogy az önkormányzati választáson, hogy utána elmondjam a talán rám jobban odafigyelő, inkább ellenzéki választóknak, hogy inkább a választási csalás témát elengedve inkább épeszű politikáról kéne beszélgetnünk, aztán nem lettem vele túl népszerű, de a lényeg az, hogy a politikai kommunikációban ezek működő témák sajnos, és nem hatékonyak, nem eredményesek, nem jók, de azért is van ez a téma. A demokrata pártnak nagyon fájdalmas szerintem a 16-os elnökválasztási vereség, annál csak az a fájdalmasabb, hogy a saját hibájukat kéne feldolgozni. Ehelyett inkább ők erőltetik ezt a narratívát, hogy Putyin, meg a többi beavatkozás, meg minden egyéb, és ezért is van az, hogy téma a választási rendszer integritása.
És a levélszavazást is nagyon erőltetik, és ugye ez azért felettébb gyanúsá teszi, amikor valamelyik politikai párt egy egyébként működő, létező, de azért nem igazán bevett gyakorlatot hirtelen meg akar honosítani. Persze, hogy a koronavírusra hivatkoznak ebben, mert mindig van valami hivatkozási alap, tehát nyilván nem fogják azt mondani, hogy azért, mert nekünk ez jobban tetszik, tehát kell valami látszólag objektív indokot találni, de ez szerintem érthető módon felkelt is sokaknak hát az érdeklődését, de inkább a gyanúját, hogy most miért akarják ennyire ezt a levélszavazást.
Éppen nem ilyet viszont, hogyha fölkelti, hogy csalni a sötétben lehet a legjobban, tehát hogyha valami már fölkeltette az érdeklődést, akkor ott már olyan könnyen nem lehet benne csalni.
Én is azt gondolom egyébként, és bízom benne, hogy azért a rendszernek a különböző biztosítékai azért a valódi, tényleges, tömeges csalást lehetetlenné teszik.
Meg hát legvégső soron ott vannak a bíróságok, és ugye, mint tudjuk, az elnökválasztásig már 6-3 arányú konzervatív többség lesz a legfelsőbb bíróságban. Tehát ha az nem nyugtatja meg Trump elnököt, akkor semmi.
Nem tudjuk, hanem sejtjük, jelen pillanatban legalábbis.
Hát még előbb bukkanhat egy nő, akit 40 évvel ezelőtt állítok meg erőszakot. Az egyébként női jelölt, és csak most jutott eszébe.
Jaj, hát ne ilyen borzalmakat, de azért még sok minden történt az amerikai politikában addig. De kezdjük talán ott, hogy el tudjátok-e azt képzelni, hogy november 4-én hajnalban itt Budapesten nem fogjuk tudni, hogy ki lett az amerikai elnök, mert annyira szoros lett az eredmény, több száz ügyvéd dolgozik mindkét választási kampánycsapatban az óvásokon. 4 évvel ezelőtt is voltak ilyen óvások több államban, és adott esetben ugyanúgy, mint 2000-ben Floridában történt, egészen a legfelsőbb bíróságig mehet fel az ügy, és ahogy Tamás utalt rá, annyit biztosan kijelenthetünk, hogy átalakulóban van a legfelsőbb bíróság összetétele, ugye a Ginsburg főbírónő halálával és a mostani republikánus jelöléssel még nem iktatták.
Amy Coney Barrett.
Még nem iktatták őt be, és amíg ez a műsor elhangzik, addig biztosan nem fogják beiktatni. Mire számítotok ebben a tekintetben?
Nem tartom kizártnak, hogy nem fogunk azonnal eredményt tudni, de én a magam részről egy picit majd akkor is próbálok egy kis nyugalmat fenntartani magamba, és nem rögtön vizionálni azt, hogy valaki csal, mint az őrült. A 2000-es elnökválasztást is emlékszünk rá, ott is azért voltak, hogy is mondjam, feszültségek a dologból, de azért azt tegyük hozzá, hogy azok a feszültségek is érthető okokból, nyilván a vesztes irányából jöttek. Az simán benne van a pakliban, hogy nem tudunk azonnal közvetlen eredményt, de én nekem van egy olyan bizalmam az amerikai választási rendszerben, meg az igazságszolgáltatási rendszerben, hogy ahogy voltak ilyen viták, meg nyilván lesznek is, azért ezek feloldhatóak lesznek, és én abban sem hiszek igazából, hogyha mondjuk Donald Trump mondjuk fogja magát és megbolondul, akkor ez ne lenne egy kezelhető helyzet, mert az amerikai rendszerben azért megvannak azok a garanciák, megvannak azok a politikai reflexek, minden más, hogy én nem csatlakozom azokhoz, akik itt már előre feltétlenül pánikolnak, hogy itt egy amerikai katonai hatalomátvétel lesz, már csak azért is, mert szerintem az amerikai fegyveres erők, még hogyha kedvelik is egy páran Trumpot, nem fognak egy alkotmányellenes pucshoz asszisztálni.
Ez ja, nyilván a rendszerben. Ez ennek semmi realitása nincs. Hozzáteszem, hogy 4 évvel ezelőtt épp Hillary Clinton volt az, aki örjöngött a kampánystábja előtt. Nem Trump bolondult meg, mondjuk neki nem is volt oka, mert ő inkább örült. Nyilván katonai pucs az
kiszállható. Te hallottál már olyat, láttál már olyat, volt már olyan, hogy tudsz ilyenről, hogy a választások éjszakáján a vesztes úgy eltűnik? Mert ugye itt ez történt, hogy Clinton csak másnap...
Hát mert örjöngött állítólag, egyszer nem lehetett.
És ezért ez is olyan volt szerintem a demokrata pártban, ami egy kicsit azért elgondolkodhatott mindenkit, hogy ilyenfajta magatartás, ilyenfajta viselkedés azért nyilván érthető a csalódottság, meg sok minden, de ez azért olyan szinten volt az This is not the American way.
Hát nyilván ott tényleg senki nem számít.
Na ezt lefordítjuk, ez nem az amerikai módszer, vagy az amerikai út.
A katonai beavatkozás, vagy pucs az nyilván nem, de most akkor egy kicsit menjünk a konteók, vagy a fantazmagóriák, de a területére egy második amerikai polgárháború a jelen helyzetben egyáltalán nem kizárható. Nyilván remélhetőleg megvannak a rendszernek azok a biztosítékai, amik ezt meg tudják akadályozni, de ha ez így megy tovább, és mondjuk itt egy kiélezett elnökválasztás után az egyik jelöltnek a hívei nem bírnak magukkal, és ez egyébként mindkét oldalra más-másokból előfordulhat, akkor itt még komoly összecsapások hát, lehetnek.
Fogalmazzunk
annyiban más a helyzet, hogy ugye az első amerikai polgárháborúban mindkét oldalnak volt hadserege, tehát ott tényleg hadseregek csaptak össze egymáson, itt valóban polgárok feszülnek egymás ellen, igen, és hogyha a hadsereg beavatkozik, akkor azért a törvény és a rend oldalán fog beavatkozni.
Igen, ez egy fontos különbség. Az a polgárháború azért történt, mert az Amerikai Egyesült Államok tagállamai közül egy páran kiléptek, igen, létrehoztak egy másik államot, és onnantól...
Hadsereggel, ez nagyon
hát,
fontos.
Hát mert volt hadseregük, persze, hát és a lényeg az, hogy ott két állam között zajlott az, amit ma polgárháborúnak hívunk. Azért hívjuk ma polgárháborúnak, mert az nyert, aki utána egy államot csinált,
igen,
belőle.
Valójában nem polgárháború volt egyébként.
Igazából nem. Ilyesmire azért nem. Hát ilyen, az nem kizárható sajnos a feszültségek okán, hogy lesznek ilyen belső, néha erőszakos jelenetek. Én nagyon drukkolok neki, és nagyon szeretném, hogyha ne legyen, mert igazából senkinek az érdekét nem szolgálja. Szerintem még 4 év Trump elnökség, függetlenül attól, hogy én mit gondolok róla, de úgy gondolom, hogy sokkal kevesebbet tud ártani az Egyesült Államoknak, mint mondjuk egy olyan politikai feszültségek által tényleg olyan helyzetek, ahol mondjuk emberek halnának meg, vagy valami hasonló történne. Úgyhogy remélem, hogy erre nem kerül sor. Ahogy arra is, azt is remélem, hogy Trumpnak, tehát amikor megkapta ezt a provokatív kérdést most az elmúlt napokban, hogy akkor ő békésen átadja a hatalmat, ez tipikusan egy olyan gacha question az amerikai politikában, amiről nem tud jól válaszolni az elnök, meg akárki, aki megkapja ezt a kérdést. Mert hogyha azt mondja, hogy nem, amit nyilván nem akar mondani, mert akkor az hogy néz ki, akkor az a baj, hogyha meg azt mondja, hogy igen, akkor meg az lesz másnap a headline-ban, hogy ó, már előre beismerte a vereségét.
Hát ezt, hogy az amerikai módja majd az ügyvédem megmondja. Zsolt, azt hiszem, hogy azzal a mondattal, hogy akár egy második polgárháború is kisülhet ebből, egy következő podcast műsornak a témáját is felkonferálta. Nagyon ügyesen csináltad, látszok, egy gyakorlott rádiós szerkesztő és műsorvezető vagy. Köszönjük szépen a hallgatóknak a figyelmet, Jeszenszky Zsoltnak és Latman Tamásnak a véleményüket, hogy elmondták. az Index olvasóit arra biztatjuk, hogy ne csak ezt a podcastot hallgassák meg, hanem szerda hajnalban a percről percre vitát is kövessék az internetes oldalunkon Donald Trump és Joe Biden között. Utána elemzői kommentárokkal is jelentkezünk majd. Ezt a vitát Szőcs László moderálta, az Index újságírója, és a podcast készítésében közreműködött Szalai Szabolcs, szintén az Index újságírója. Köszönjük a figyelmet!